Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a Galácia beliekhez írt levélből olvasom. A Galácia beliekhez írt levél második fejezetéből a 20. verset. Tehát Pál apostol Galácia beliekhez írt leveléből olvasom a második fejezet 20. versét. Így hangzik. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Kedves gyülekezet, ez az ige Pál apostolnak az önvallomása. Én mindig úgy gondolom, hogy ez egyik leghatalmasabb ige, ami a Szentírásban található. És mit is tartalmaz? Azt mondja az apostol, Krisztussal együtt megfeszítettem. Nyilván sejtjük mindnyájan, hogy ez jelképes, és nem szó szerinti értelemben kell vennünk. De a következő gondolat rögtön meg is mondja, hogy mit kell érteni rajta. Élek többé nem én. Tehát mi az, ami megfeszítetett Krisztussal együtt? Az a gonosz én, az a nagybetűvel írt én, amire az én középpontuságra való hajlamot hozza magával az ember genetikai örökségként, megerősödik a szokás hatalmával. Ez az én, ami legnagyobb ellenségünk, ami legnagyobb átkunk. És az apostol azt mondja, hogy amikor ő átélte, átgondolta, szívből végig élte Krisztusnak a halálát, akkor neki ez lett a tapasztalata, hogy ez a nagy én megfeszítetett Krisztussal együtt. És utána így folytatja, hogy mi uralja ezután az életét. Így fogalmaz, él bennem a Krisztus. Ugye ezeket a szavakat sokszor ismételjük, de mi az, amikor valakiben él a Krisztus? A 16. Zsoltárból idézném, az Úrra néztem szüntelen. Tehát, ha valakiben él a Krisztus, és Pál apostol ezt önmagáról mondja, hogy él bennem a Krisztus, az azt jelenti, hogy szüntelen a szem előtt van. Nem tud róla elfeledkezni. Jár kell, végzi a hétköznapi munkáját, de az Úrra néztem szüntelen. Mindig jelen van az életében, mindig jelen van a gondolataiban. Másrészt pedig azt is jelenti, hogy él bennem a Krisztus, hogy az a kérdés, amit Pál apostol a damaszkuszi úton feltett, amikor őt megszólította a Krisztus. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ez Pál apostol életének az örök kérdése maradt. Tehát a Pál apostol mindig őszintén szól, és Szentlélek által ihletett ez az íge, szintiszta igazság. Van előttünk egy példakép Pál, akiben a Krisztus halála ezt el tudta végezni. Hogy ő az énje megfeszítetett Krisztussal együtt, valóságosan és ténylegesen. És azt mondta, hogy ettől fogva él bennem a Krisztus, hogy ő nem tévesztette szem elől soha többet Krisztust. Soha többet nem hallgatott el benne ez a kérdés. Bármiről volt szó az életében. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ez lett az egész életének a meghatározójává. És utána így folytatja, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élek, élem. Gondoljunk arra, testvér, mit jelent az, hogy amely életet most testben élek? Hát nem ezt a fizikai testet jelenti, mert hát a Biblia tudjuk, hogy nem tud testtől külön választható lélekről. Nincsen ilyen, hogy itt a földön testben élünk, fizikai testben, aztán meg ennélkül a test nélkül, hanem itt arról a bibliai kifejezésről van szó, ugye az Új Szövetség eredeti szövegében az egyik test szó, az a megromlott emberi természetre utal, és itt is ez a szó van. Tehát amíg a testben élek, ezt már így mondhatjuk közérthetően, lefordítva az eredeti kifejezést, amíg a megromlott természetben élek, amíg ebben élek, addig én ezt az Isten fiában való hitben élem. És tudjuk, hogy a Bibliában a hit az azt jelenti, hogy bizalom. Tehát, mintha azt mondaná az apostol, hogy én soha nem felejtem el, hogy azzal együtt, hogy ez a csoda megtörtént bennem, hogy a nagy énem megfeszítetett Krisztussal együtt, amíg ebben a megromlott természetben élek, mert elváltoztatni ezt a mi öröklött természetünket, és amit a szerzett tulajdonságainkat, amik beleíródtak a személyiségünkbe, ezt teljesen elváltozni, csak akkor fog, amikor Krisztus megjelenik, és újjáteremti a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Tehát, mintha azt mondaná Pál apostol, én soha se felejtem el, hogy ezen a földön, ebben a testben élek. És én nekem egy pillanatig se szabad magamra támaszkodni. Sem a magam értelmére, a magam ítélő képességére, a magam erejére, hanem az Isten fiában való hitben. A rá támaszkodó bizalomban élem az életemet, mert tudom, hogy nem bízhatok magamban semmiképpen, mert ezen a földön, e testben, e megromlott természetben kell élnünk, amíg csak az újjáteremtéssel Isten nekünk új testet nem ad. És az utolsó mondata ennek a nagyon tömör, nagyon tartalmas vallomásnak így hangzik: Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem. Mintha az apostol azt mondaná, ez az egész változás, ami végbe ment bennem. Az, hogy a nagy énem megfeszítetett. Pedig megkérdezem egy pillanatra, volt Pál apostolnak nagy énje, energikus személyiség volt? Azt írja, hogy ő az öldökléstől rihegve üldözte Krisztus tanítványait. És azt írja, hogy ő szerfelett rajongott az ő atyai hagyományaiért. Tehát ő egy nagyon energikus egyéniség volt. Ő neki volt egy nagy emberi énje. De azt mondja, ezt a nagy csodát, mint hogy az ő énje megfeszítetett, hogy ő most már az Úrra tud nézni szüntelen, hogy csak ez a kérdés foglalkoztatja, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, hogy a maga gyengessége tudatában van, és minden bizalmát Krisztusba veti, ezt az egészet az végezte el, hogy ő neki teljesen személyessé vált, és abszolút meggyőződésévé, Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem. Kedves gyülekezet, az úrvacsora arra szolgál, hogy mindannyiunknak a lelkében felelevenítse, és hatalmasan meg is erősítse ezt a meggyőződést. Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem. Ennyire személyesen. Hogy amikor elhangzanak a szavak az úrvacsorán, ez az én testem, amely megtöretik ti érettetek. Aztán ez az én vérem, amely kiontatik sokakért bűnöknek bocsánatára. Tudjuk, csak azért mondja, hogy sokakért, mert egyébként Krisztus az egész világért hozta az áldozatot, mert sajnos nem mindenki veszi igénybe. De ugye az ige így szól, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. És amikor mi ezeket a szavakat halljuk, akkor vajon ott visszhangzik-e bennünk? Vajon föl tudja-e kelteni bennünk? Meg tudja-e eleveníteni ezt az egészen személyes meggyőződést? Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem. Felteszem azt a kérdést, hogy miért rendelte Krisztus, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre? Hogy ezek a szavak újra és újra elhangozzanak, és kísérje ezeket a beszédes jelkép. Hogy miért keresett Krisztus olyan eszközöket, hogy valahogy ezt újra és újra megelevenítse a mi számunkra, és megszólaltassa ezeket az igéket. Hát egyrészt azért, mert az ember nagyon feledékeny lény. Még a testben vagyunk, nagyon feledékenyek vagyunk, nem egyszerűen fizikai értelemben, hanem erkölcsi vonatkozásban is. Hihetetlenül gyorsan az énünk kerül előtérbe is, a valódi erkölcsi elkötelezettségeink, és az igazi Isten szerinti erkölcsi törvény háttérbe szorul, és elhomályosodik számunkra. Például gondoljunk csak arra, hogy akik az úrvacsorában részesedünk, ugye átértünk egy megtérés tapasztalatát, megkeresztelkedtünk. Tapasztaltuk akkor, hogy hatalmas ütést tudott mérni a megtérésnek a kegyelme az nagy énünkre. Tapasztaltuk, hogy akkor kimozdította a helyéből. Tapasztaltuk, hogy akkor egy drámai változás történt a gondolkozásmódunkban és az életünkben. De ahogyan Pál apostol fogalmaz a római levélben, ilyenkor hatalmasan megerőtelenül a bűnnek teste. Annyira jellemző ez a kifejezés, mikor az ember újjászületik, megtér, megerőtelenül a bűnnek teste. Kimozdul a nagy én a helyéből. De ami megerőtelenül, az vissza is erősödhet. És hogyha az ember elfeledkezik arról, ami ezt a változást létrehozta, és ami egyedül mozdíthatja ki az önzésünket a helyéből, akkor megerősödik a bűnnek teste. És mindannyian gondolkozzunk el, hogy ahhoz képest, amikor megtértünk, újjászülettünk, amikor boldogok voltunk ebben, azóta mennyit erősödött vissza, vagy a legutóbbi úrvacsora óta. Ez megerőtelenül újra meg újra, de mennyit erősödött vissza az utolsó időben ez a bizonyos nagy én. És azért gondoljunk arra, hogy új megtérésre van lehetőségünk. És ez az Jóistennek a nagy kegyelme, hogy ahányszor igazán a szívünkbe vésődik, és tényleg meg tud belülről szólítani, hogy Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem, akkor mindig egy új megtérést munkálhat az életünk. Megint megerőtelenül jön a bűnnek teste, hogy ez a bizonyos nagy ént, azt megint egy csapás érje, és az életünkbe háttérbe tudjon szorulni. És azután gondolkozzunk el egy kicsit a másik vonatkozásán is, mert ez a másik ok, amiért Krisztus azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tudnélik, hogy az embernek egy élet is kevés, hogy megértse a Krisztus áldozatát. Tehát ez nem úgy van, hogy tanultunk róla, amikor a keresztségre felkészültünk. Ez nem úgy van, hogy alapvetően dogmatikailag el tudjuk magyarázni, hogy ezt a csodát az ember megértse. Mert felteszem azt a kérdést, kicsoda az Isten fia? Kicsoda az Isten fia? A világmindenség teremtője, egy tökéletes erkölcsi lény, akinek a bölcsessége végére mehetetlen. Kicsoda az Isten fia, és ki vagyok én? És föl lehet ezt fogni, hogy ő engem szeretett, és önmagát adta értem. Miért szeretett? Ugye, ahogy a régi ének mondja, én nem tudom, miért szeretett úgy minket, kit hódoló angyal a sereg imád. Miért akart ő bűnös tévelygőket megkeresni, mint pásztor elveszett juhát? Úgy azt se tudjuk mi egészen felfogni, hogy a mondjuk bűntelen lényeknek, de még fokozzuk, mert a bűntelen lények az angyalok, de még fokozzuk tovább, egy olyan abszolút erkölcsi lénynek, mint az Isten fia, akinek gyűlöletes a bűn. Visszataszító. Nem tudom, tudnánk-e olyan visszataszító dolgot mondani a földi életben, amennyire neki visszataszító a bűn. És hogy lehet, hogy olyanokat szeretett, akik ebben a bűnben meg vannak kötözve. Ugye ez tulajdonképpen egy felfoghatatlan hittitok. Mi mindnyájan ismerjük azt, hogy mi az, amikor egy ember taszít minket. Mert látunk benne olyan vonásokat, vagy adott esetben egy olyan viselkedést, ha nem is írjuk le az egész embert, de akkor minket ez rettenetesen tud taszítani. És képesek lennénk azért az emberért az életünket odaadni. Hát hogy lehet ezt megérteni, hogy Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem? Van a római levélben egy ige, ahol azt olvassuk, hogy Isten a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Hogy is lehet ezt megérteni? Hát amikor ő örök idők előtt ezt az áldozatot elhatározta. És ugye tudjuk, hogy Isten előre ismeri a megszülető embereket, az egyéniségüket, és a maga végére mehetetlen bölcsességével. Akkor Isten még úgy szemlélt minket, ahogy bűneinkben megkötözve vagyunk. Ahogy az ember tele van a bűnnek a foltjaival. És úgy határozta el, hogy ezért a visszataszító tulajdonságokkal tele, ezért az Isten szemében szinte iszonyatot keltő, önzéssel fertőző emberekért ő az életét adja, hogy megmentse, megszabadítsa őket. Ezt soha teljesen mi megérteni nem tudjuk. És szeretném azt is hangsúlyozni, hogy önmagát adta. Ez azt jelenti, hogy abszolút önkéntes volt ez az áldozat. Én ezen is nagyon sokszor ugye eltöprengek, hogy hát Krisztus a világ megalapítása előtt elkötelezte magát erre az áldozatra. És tulajdonképpen, ahogy teltek az évek és az évszázadok, Krisztus folyton a szem előtt volt, hogy ő elkötelezte magát erre az áldozatra. Hát gondoljunk arra, hogy azzal is elkötelezte magát, hogy egy énok elragadtatott. Hogy egy Illés elragadtatott. Hogy egy Dávid bűnbocsánatot kapott. Azt olvassuk, csak példákat ragadtam ki. Gondoljunk arra, hogy azt olvassuk a Római Levél 3. fejezetében, hogy Krisztus áldozatának meg kellett történnie az Isten igazságának megbizonyítására az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Mert a hosszú ószövetségi korszakon át ez úgy tűnt, mintha Isten elnézni a bűnt. Sátán vádaskodott, azt olvassuk, éjjel-nappal vádolta az Isten választottait. És vádolta az Istent, hogy Isten bűnösöknek kegyelmet ad, bűnösöknek üdvösséget ígér, bocsánatot ad. És ha Krisztus áldozata, amire ő a világ alapítása óta elkötelezte magát, nem történt volna meg, akkor megrendült volna az Istennek az igazsága, akkor Sátán diadalmaskodhatott volna a vágyaival. El tudjuk képzelni, milyen élni egy ilyen tudattal, hogy ő elkötelezte magát egy ilyen áldozatra, hogy ő önmagát adja. És egy olyan isteni értelemmel élni, amelyik ennek a részleteit is tudja, és mindazt a szenvedést, és mindazt a félelmetes külső sötétséget, amiben ő bele fog kerülni, mindazokat a lelki és testi szenvedéseket, amelyeket neki végig kell élnie. Lukács evangéliumában a 12. fejezetében találunk egy ígét, az 51. vers, ahol Krisztus fölsóhajt földi életében, de én úgy gondolom, hogy ez nem csupán a földi életére vonatkozik, hanem még a korábbiakra is. Ezt mondta Jézus, kerességgel kell nekem megkereszteltetnem, és ugye előtte a tűzről beszél, a próbák, a szenvedések tűzéről, tehát nyilván előbb hogy tűzkerességgel, a megpróbáltatás, a szenvedés tűzkerességével, és így folytatta Jézus, és mely igen szorongattatom, míg az elvégeztetik. Talán a világ megalapítása óta így van, hogy Jézus szüntelen szorongatta ez. Azt mondja, mely igen szorongattatom, míg az elvégeztetik. Ő elkötelezte magát, de ez teljesen önkéntes volt. Nem volt rákötözve az oltárra, hogy így mondjam. Önkéntes volt, hogy megteszi-e. És ő így vallja, hogy én mely igen szorongattatom, míg az elvégeztetik. És mindnyájan emlékszünk rá arra a megrendítő küzdelemre a Gecsemáné kertben, amikor nem bántja még Jézus senki, teljesen szabad, de a halál tusáig menően gyötrődik, verítéke, mi az, hogy verítéke vércseppekként hullik? Mi az a lelki tusa, ami ilyen fizikai tüneteket produkál? Mekkora lelki küzdelem az? Egyedül Márk evangéliuma jegyzi föl ilyen drámaian, hogy azt mondja, amikor beléptek a Gecsemáné kertbe, Jézus kezdett rettegni és gyötrődni. És az imádsága legelőször úgy hangzott, hogy Atyám, vidd el tőlem e poharat, minden lehetséges nékem, vidd el tőlem e poharat. És így küzd addig, ami ki nem tudja mondani most már, úgy, hogy nincs az énjének ellenkezése ezzel. Amíg az önátadása teljesen megszületett, hogy véghez fogja vinni, nem fog meghátrálni. Hogy végül kimondja, hogy ne az én akaratom legyen meg a tiéd, ha el nem múlhat e pohár, legyen meg a te akaratod. Testvérem önmagát adta, és ő nagyon szorongattatott, míg ez elvégeztetik. És a végső eseményeknek a küszöbén vért verítékezve, vergődött, rettegve és gyötrődve, hogy mégis meg tudja-e tenni. Elkötelezte magát, tudja, hogy mi múlik rajta, de végül képes-e mégis ezt véghez vinni. Mondjátok, testvérem, lehetséges az, hogy a mi szemünk elől egy pillanatra is eltűnjön, hogy Isten fia szeretett engem is önmagát adta értem. Nem Pál apostolnak a vallomása a legnagyobb igazság, hogy aki ezt komolyan veszi, aki ezt valóságnak veszi, aki ezt megérti, annak a nagy ényét halálos csapás kell, hogy érje. És csak úgy foghatja fel, ez az egyetlen helyes erkölcsi válasz, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Én őrá nézek szüntelen. Az én életemben csak egyetlen kérdés létezik. Minden dologban, hétköznapi dolgokban, kis dolgokban, nagy dolgokban. És ez az én iránytűm, és ez kell, hogy mindent meghatározzon. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És én tudatában vagyok annak, hogy visszaerősödik ez az én, hogyha én nem merítek állandóan erőt és kegyelmet az ő kimondhatatlan önkéntes áldozatából. És kedves gyülekezet, most, amikor itt vagyunk az úrvacsora, annak az első lépése a lábmosás küszöbén, amikor azt kell kérnünk Istentől, hogy ő mosson meg. Mert emlékszünk a komoly szóra, amit Jézus a lábmosásnál mondott, ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Megkérdezem, hogy hogy ítéljük meg saját magunk? Hogy van ez a nagy én a mi életünkben? Megerőtelenült, sőt, megfeszítetett, visszaerősödött. Miben nyilatkozik meg szavakban, magatartásban, szívbeli indítékokban? Ki az az egyetlen hatalom, aki ettől az éntől minket meg tud szabadítani? És gondoljunk arra az igére is, amelyet szintén olvasunk János apostol első levelében. Mivel ő az ő életét adta értünk, mi is kötelesek vagyunk odaadni a mi életünket a mi atyánk fiaiért. Na, nézzünk ebbe a tükörbe. Képesek lennénk odaadni a mi életünket a mi atyánk fiaiért, hogy megmentsük? Képesek lennénk rá? Ez döbbenet. Azt mondja az ige, de ez a valódi erkölcsi következmény. Ő az ő életét adta értünk, és mi is kötelesek, vagy nem mártíromsággal, de egy olyan megmentő szeretettel, egy olyan szeretettel, ami nem utálja meg, amely nem veti meg a másikat, a nyomorúságok, a bűnök miatt, amit benne lát, hanem annyira vágyakozik a megmentésére, annyira inkább még felbuzdul benne a megmentő szeretet, hogy az életét is képes lenne odaadni érte. Nem tudom, vannak, akik emlékeznek egy mondatra, Ellen White gondolatok a hegyi beszédről című könyvében. Annál a szakasznál, mikor a hegyi beszédnek ehhez a mondatához fűz gondolatokat, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, ott ugye feszegeti azt, hogy mi a szálka és mi a gerenda. És a közkeletű tévedést az teljesen eloszlatja, mert azt mondja, hogy a gerenda az mindig az ítélkezésnek a lelkülete. A másiknak akármi bűne van, az, ha én bennem az ítélkezés lelkülete van, az csak szálka a gerendához képest. És azt írja ott Ellen White, hogy csak is akkor vagytok alkalmasak, hogy a mi testvéreteket megintsétek, vagy elmenjetek hozzá, hogy valamiben a helyesbítést kérjetek az életében, ha az egész életeteket oda tudnátok adni érte, hogy megmentsétek. Csak is akkor vettétek ki a gerendát a szemetekből, ha olyan lelkületre hangoltátok magatokat, hogy készek vagytok mindent, akár az életeteket is odaadni, hogy a ti megtévedt testvéreteken segítsetek. Testvérem, ez a mérce, ez az Istennek az erkölcsi mércéje. És felteszem azt a kérdést, hogy van Istennek mit lemosni rólunk? Van okunk azt kérni, hogy a mi énünk feszítessék meg? És én szeretnék mindenkit bátorítani. Lehet, hogy most mindannyiunkat elfog egy lelkismeret fordulás, és esetleg megkísért az a gondolat, hogy hát merek én egyáltalán úrvacsorát venni. Hát én megpróbáltam magamat úgy, ahogy kellett. Én eljutottam egy olyan bűnbánatra, hogy én most itt méltóképpen járulok az Úrnak testéhez. Én mindenkit arra szeretnék emlékeztetni, hogy Jézus tanítványai alkalmas lelki állapotban voltak, mikor az utolsó vacsora kezdődött. Éppen azt foglalkoztatta őket, hogy kitekinthető nagyobbnak közöttük. és mégis az úrvacsora alatt Isten olyan intenzíven tudott munkálkodni a szívükön, a gondolataikon, hogy Jézus kimondhatta, hogy most már tiszták vagytok. És csak Júdás miatt kellett, a szerencsétlen, megkeményedett szívű Júdás miatt kellett azt mondani, de nem mindnyájan. De a többi tanítvány mind tisztává vált a lelkében, föl tudta oldani az Úr, ki tudta űzni a szívükből mindazokat a gonosz dolgokat. Mondjátok, testvéreim, van nekünk okunk is kérni, imádkozni az úrvacsora alatt, szívvel, lélekkel gondolni át az énekek szövegét is, hogy az Isten azt a visszaerősödött ényt öldökölje meg bennünk ezzel az úrvacsora alatt. És távolítson el a szívünkből mindent, és úgy menjünk el innét, hogy csak az az egy kérdés visszhangzik bennünk. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És most már te rád akarok nézni szüntelen. És nem akarom elfelejteni, hogy testben élek, és ezben a megromlott természetben nekem szünet nélkül rád kell támaszkodni. Mert ha ezt elvétem, akkor én egy hatalmasat zuhanok vissza. Vissza lefelé. Kedves gyülekezet, amikor az úrvacsorai istentisztelet befejezéséhez érkeztünk, én nem tartanám helyesnek, ha egy rövid szót nem szólnék arról, hogy mindannyian tudjuk, hogy a mi közösségünkben milyen fájó megoszlás van és ellentétes érzések. És kísérthet bennünket ez a gondolat, helyese így úrvacsorát venni, vagy erre ráúrvacsorázni, mikor ezek léteznek. Ezt a kérdést lelkismeretesen fel kell tenni. És én azt tudom mondani, hogy igen, helyes akkor, hogyha itt és most teljes szívünkből kérjük a Jóistent, hogy ezektől tisztítson meg. És csak egyetlen egy kérdés maradjon a szívünkben. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? És én csak rád figyelek, és neked fogom alárendelni magamat. És tisztíts ki a szívemből mindent, ami tőled idegen. Hogyha ez a lelkületbeli hozzáállásunk megvan, akkor a fájdalmas dolgok ellenére ezt megtehetjük. És hogyha végig gondoljuk, hogy egyetlen testvért sem utálok, egyetlen testvért sem vetek meg, és egyetlen testvér felett sem akarok ítélkezni, és nem akarom azt mondani, hogy ő ez meg ez, és hogy én nekem ez visszataszító, hanem az a Krisztus, aki azt mondta, hogy Isten fia szeretett, az a Krisztus, aki önmagát adta érettünk, aki szeretett minket, elkötelez minket arra, hogy mi is kötelesek vagyunk odaadni, akár a mi életünket is, a mi testvéreinkért, ha nem szó szerinti értelemben, de a szívünkben a teljes odaadás, a teljes készség meg kell, hogy szülessen. És ezekkel a gondolatokkal zárnám az ige hirdetésünket. És én szívemből kívánom, hogy a Jóisten lelke tudjon dolgozni a szívünkön, és egyikünk se ítéletet vegyen magára az úrvacsorán, mert megkeményedünk olyan érzésekben, vagy olyan gondolatokban, amelyek a nagy énünkből származnak, és amelyeket Krisztus nem tudott megöldökölni bennünk az úrvacsora alatt. A Jóisten lelke dolgozzon bennünk, és értünk, és tisztítsa meg mindannyiunk szívét, és legyen érezhető ez a változás a továbbiakban. Jézus nevéért kérjük, hogy végezz el ezt a munkát, értünk. Amen.
Thank you. Kedves gyülekezet, olvasom a lábmosás szereztetés ígéjét. Kérem a gyülekezet szíveskedjék felállni. A húsvét ünnep előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkel a vacsorától, leveti az ő felső ruháját, egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölt a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörölni kendővel, melyel körül volt kötve. Mén azért Simon Péterhez, és az mondanéki: Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felele Jézus, és mondanéki: amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki: Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelenéki Jézus: ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezemet és fejemet is. Mondanéki Jézus: aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint lábait megmosni. Különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Ura Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekszem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, ki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kedves gyülekezet, minden úrvacsora a bűnrendezés rendkívüli alkalma. Krisztus arra vár, hogy beszennyezett szívünket megmossa és megtisztítsa a bűntől, az ő vére által. Tekintsünk fel a Golgotára, értsük meg, hogy mibe került a mi megváltásunkára, értsük meg, hogy Jézus mennyire szeretett bennünket, és azt, hogy ha szeretett bennünket, akkor adjuk át a mi életünket ő néki, hogy járhassunk az ő világosság fényében, és fakadjon fel minden úrvacsorán a hála és a köszönet a mindannyiunk szívéből. Amen. Foglaljon a gyülekezet helyet.
A 130. Zsoltárt olvasom. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnéből.
Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi örökségének maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapadja álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Hűséget mutatsz Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél mi atyánknak még az ős időkben.
Részleteket olvassuk a rómaiakhoz írt levél 5. fejezetéből. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele.
Thank you. Olvasom a kenyér szereztetés igéjét, kérem a gyülekezet állva hallgassa meg. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Akik tehetik, hajtsák meg térdüket az imádsághoz.
Szerető mennyei atyánk, aki odaadtad a te fiadat, a te egyszülött fiadat érettünk, hogy mi el ne vesszünk. Megváltó Krisztusunk, aki szerettél minket, mikor még bűnösök voltunk, ahogy bűneinkben szemléltél minket, nem utáltál meg, hanem szerettél minket, és önmagadat adtad értünk. Urunk, mondjuk a szavakat, de az elménk alig tudja felfogni ezt a te szeretetedet. És szégyenkezve állunk előtted, hogy a mi életünkben még ez a kimondhatatlan áldozat nem termett több, igazabb gyümölcsöt. Urunk, hogy Pál apostol csodálatos vallomása még nem öltött testet a mi életünkben. Kér, megköszönjük néked, hogy megbocsátottad vétkeinket. Hisszük, Urunk, hogy amikor a lábmosásban hozzád járultunk, ki tudja hányadszor, megint megtetted, hogy lemosod a vétkeinket. De most, amikor mintegy eljegyezzük magunkat a te megtört testedet jelképező kenyérrel, meghajtva a fejünket elismerjük, hogy csak ez a mi életünk, csak ez a mi egyetlen reménységünk, hogy a mi énünk meghalhat, hogy az örök életre elkészülhetünk. Könyörgünk, Urunk, segíts, hogy ne legyünk feledékenyek, ne legyünk könnyelműek. Add, hogy naponta visszhangozzék bennünk, Isten fia szeretett engem, önmagát adta értem. Add, Urunk, hogy ahogy az ének is hangzott, csak veled legyen tele a szívünk. És add, hogy meghatározza az egész életünket ez a kérdés, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És a mi énünkben ne legyen ellentmondás, ne engedjük meg a mi énünknek a lázadást, a lázadásban való kitartást ezzel szemben. Kérünk, Urunk, győzd le a mi szívünkben a bűnt. Tégy minket tisztává, és add, hogy amikor elmegyünk erről az úrvacsoráról, tényleg az égi szeretet töltse be a szívünket, te irántad is, és egymás iránt is. Urunk, kérünk, bocsáss meg minden helytelen szót, a szívünkben minden ítélkező indulatot, mindent, ami az énből fakad, ami a te szent lényeddel ellentétes. De Urunk, nem csak azt arra vágyunk, hogy most ezt megbocsásd, hanem arra, hogy írsd ki a szívünkből véglegesen, és hódítsd meg a mi szívünket egészen te néked. Kérünk, segíts, hogy ebben a most megújított szövetségben megmaradjunk, és ne szomorítsunk téged naponként, hanem valóságos győzelmeket arathassunk a te kegyelmed által. Amen.
Olvasom a pohár szereztetés igéjét, kérem szíves kegyetlen. És vévén a poharat, hálákat adván, add azoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek az én atyámnak országában. Akik tudunk, hajtsunk térdet, és mondjunk hálát a pohárért.
Felséges Istenünk, gondviselő atyánk, nem tudunk eléggé hálát mondani néked, mert az emberi értelem, az emberi szó kevés. Valahol eljutott hozzánk a hír, hogy ha te nem vállaltad volna ezt az áldozatot, mi is elvesztünk volna. És tudjuk azt is, hogy te bármikor abba hagyhattad volna ezt a küzdelmet, de köszönjük, hogy te végig, vérig ellenálltál a kísértésnek. Legyőzted azt, példát mutatva nekünk, hogy igenis mi is győzhetünk ugyanazzal az erővel, mert ugyanaz a lehetőség nekünk is rendelkezésünkre áll. Bocsáss meg nékünk, Urunk, hogy mi ezt oly keveset veszük igénybe. Mi oly sokszor a magunk elejére támaszkodunk, mi oly sokszor próbálunk ügyeskedni és emberi megoldásokat keresni. Holott az igéből megérthettük, már számtalan helyen tanácsolod, figyelmeztetsz minket, hogy csak egyedül benned, csak egyedül veled tudunk győzni, hiszen te megmutattad, hogy van lehetőség a győzelemre. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel a tehertétellel is, hogy az egész világ egyetem léte forgott kockán, te ezt vállalva végig küzdötted ezt a harcot. Segíts nékünk, hogy szívünk mélyeig eljusson ez az üzenet. Segíts nékünk, hogy valóban megértessük azt, hogy micsoda hatalmas árvot, ami megváltásunk, és micsoda lehetőség az örök élet. Köszönjük, hogy most a te véred jelképét magadhoz vehetjük, ami biztosíték arra, hogy te ismét szövetséget akarsz velünk kötni. Te meg akarod újítani velünk azt a szövetséget, amelyet mi oly sokszor új rútul meg hiósodtunk, melltávolodtunk tőle. Segíts, felséges Istenünk, hogy egyre közelebb, mind közelebb juthassunk hozzád, mind jobban megértessük a megváltás csodáját. Tudjuk, hogy a véges elménk nem tudja felfogni, örökké valóság kell hozzá, hogy valamit megértsünk belőle. De segíts, hogy az, ami eljutott hozzánk, a szívünk mélyéig hasson, hogy elszakadjunk a bűntől örökre érvényesen. Köszönjük, hogy most lemosod rólunk az eddigieket, és segíts nékünk, Urunk, hogy ezután valóban abban a tudatban éljük a mindennapjainkat, hogy te segíteni akarsz, mert gyönyörködöl a megbocsájtásban. Áldassék érte át a nagy neved. Amen.
Miután az Úr Jézus Krisztus az ő szeretett tanítványaival elfogyasztotta az utolsó vacsorát, az Isten igében azt olvassuk, dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére. Méltó a megöletett bárány, hogy vérén megváltott népe is, dicséretet zengen az ő szent nevének. Az ötös számú éneket énekelje a gyülekezet az első, hatodik és a hetedik versét. Ötös szám ének első, hatodik és hetedik versét énekelje a gyülekezet. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon békességet néktek. Amen.